Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük fennállva a 151. dicséretünket. 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Folytassuk a Szent Háromság Isten magasztalását énekszóval, énekeljük a 230. dicséretünket. 230. dicséretünket minden versével énekeljük, és az első vers pedig így kezdődik: Áll a Krisztus szent keresztje. hajtsuk meg a fejünket, de emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Mennyi édes atyán, köszönjük neked azt, hogy áll a Krisztus szent keresztje, hogy elmúlás és rom fölött hirdetteted az evangéliumot, hogy 2000 évvel az események után van gyülekezet itt Pasaréten is, van olyan közösség, ami a te nevedet magasztalja, amelyik hirdeti a te cselekedeteidet, és hisz a te fiadnak a nevében, mint megváltóban, mint szabadító úrban. Köszönjük azt, hogy neked úgy tetszett, hogy így szabadítsd meg a te népedet, hogy mindenkor felragyogtatod a keresztet, hogy mindenkorban üzenetté válik, és általa elhívod a te népedet, hogy téged megismerjen, szeressen és kövessen. Ó, Úrunk, nem magától érthetődő és természetes ez. Köszönjük azt, hogy kegyelmes Isten vagy, akinek úgy tetszett, hogy minket és életeket mentsen meg. Áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztusért, azért a bűntörlő áldozatért, az ő értünk letett életéért, és köszönjük azt, hogy kihoztad őt a halálból, hogy feltámadott, és az ő feltámadása hirdeti a dicsőségedet. Hirdeti azt, hogy mindez, ami történt, igaz, hogy a bűnbocsánat valóságos, és hogy mi a kereszt miatt, az Úr Jézus Krisztus nevéért jöhetünk hozzád, mint mennyei atyánkhoz. Köszönjük, hogy egy haragvó, mindenható, távoli Isten helyett mennyei atyánként ismerhetünk és szólíthatunk. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, aki megmutatta az utat hozzád, és aki lehetővé tette számunkra azt, hogy hozzád szent Istenhez közeledhessünk. Ó, légy áldott ma mindezért, és hadd könyörögjünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, a mi elménket, hogy megértsük a te igédet, hogy amikor a római levélből az adott igeversekkel foglalkozunk, hogy arról szól az igehirdetés, akkor az jusson el egészen a szívünkig, az formálja át a gondolkodásunkat, és indítson a te neved imádására. Indítsa a mi szívünket arra, hogy örömmel, hálával forduljunk hozzád, hogy leboruljunk előtted. Kérünk azért, hogy dicsőítsd meg a te nagy nevedet ma itt közöttünk is. Amen. Mindenható Istennek igéjét olvasom Pál apostol romabeliekhez írott leveléből, az első fejezetből a 16. és 17. verseket. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kedves testvérek, ma ezzel a két rövid verssel fogunk foglalkozni, annál is inkább, hogy bár rövidek, nagyon tömörek. Sok üzenet van benne, sőt azt mondják, hogy ez a két vers itt a római levél elején tulajdonképpen egy sűrített kivonata annak, amiről a levél szól. Tulajdonképpen megpendíti azokat a témákat, amiket a levél hosszabban ki fog majd fejteni, és tartalmazza mindazt, amire a figyelmet az apostol irányítani akarja. És most mi a figyelmünket igyekszünk ezekre a versekre irányítani, de azért, hogy abból meglássuk az Istennek a dicsőségét, és hogy megint megértsünk valamit abból, vagy talán csak újra felismerjük a nagyságát annak, amiről már olyan sokszor hallottuk, hogy igaz. Sokszor megtapasztaltam azt, hogy nem új információt közöltek velem. És először úgy voltam vele, hogy hát, én ezt már hallottam. És úgy az agyam vágyott volna rá, hogy valami úgy megpiszkálja, úgy megindítsa a figyelmét, hogy valami új inger érjen. De aztán rájöttem, hogy lehet, hogy most nem az agyamat akarja valaki szórakoztatni. Nem azért mondd el valamit, mert még nem hallottam, hanem azért mondja el, mert a szívemre nem úgy hat, ahogy hatnia kellene. És igen, ez az igazság, hogy sokszor azt hisszük, hogy az evangélium csupán a fejünknek szól, de legkevésbé szól a fejünknek. Annak is szól, de legkevésbé a fejünknek. Sokkal inkább szól a szívünknek. Sokkal inkább mutatja meg azt nekünk, hogy az Isten hogyan szeret minket. És ennek az volna a célja, hogy a szívünket viszont szeretetre indítsa, hálára, gyönyörködésre, az Isten előtt való leborulásra, hogy a szívünk hevüljön, hogy ne legyen hideg és langyos. És olyan sokszor, amikor a fejünknek várunk valami szépet, a szívünk langyos marad. Pál azt mondja, nem szégyelli az evangéliumot. És aztán azt is elmondja, hogy miért nem szégyelli. Ma lesz erről szó egy kicsit, hogy szégyeljük-e az evangéliumot. Aztán lesz arról is szó, hogy az evangélium az Isten ereje. Azt szoktuk mondani, hogy az evangélium örömhír. És bizony, hogy az. Bizony, hogy örömhír. Nagy győzelemről szól. Nagy lehetőségről szól. Az emberiség felé. Az egyén felé. Felénk mindnyájunk felé. De több is annál azt mondja róla az Isten, hogy az evangélium az Istennek az ereje. Nem biztos, hogy mindig így fordul meg a fejünkbe, hogy erő, hogy hatalom. És aztán arról is szó lesz, hogy hogyan és kinek szól az Isten ereje azoknak, akik hisznek. És aztán arról is, hogy ezt az emberiségnek mondja az Úr. És aztán arról is, hogy az Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban. Erről lehet, hogy nem szoktunk így gondolkodni, de hogy az Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban. És aztán, ami ebből következik, hogy az igaz ember hitből fog élni. Mit jelentenek mindezek? Ezekre próbálunk ma az ige fényében választ keresni. Először egy nagyon egyszerűt. Mi az evangélium, amit nem szégyel Pál apostol? Mi az az evangélium, amit ő nem szégyel? És ehhez, hogy egyszerűek legyünk, felolvasom a Korintus levél 15. fejezetéből, az első Korintusi levél 15. fejezetéből azt a néhány verset, ahol Pál nagyon tömören, gyorsan összefoglalja azt, hogy mi az evangélium. Hogy ne kelljen találgatni, hogy ne az én szavam legyen, hanem legyen egyszerűen az ige szava. Amikor mielőtt a feltámadásról beszélne, azelőtt elmondja az evangéliumot, tömören, precízen. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elaludtak. Ez az evangélium. Tömören és tényszerűen. De mit tudunk meg belőle? Mit tudunk meg belőle? Mit olvastam most fel az előbb? A tartalma mi az evangéliumnak? Először azt mondom, ami arra vonatkozik, hogy a tartalom fix. Az evangélium nem csak valami olyasmi, hogy az Isten szereti az embert. Az Isten megbocsátja a bűneinket. Az evangéliumnak a tartalma fix. Méghozzá történelmi valóságról beszél. Arról beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus egy ponton élt a Földön, 2000 évvel ezelőtt, történelmi tény, nem csak egy vallásos könyv, nem miszticizmus, nem egy belső találkozás csupán, hanem egy történelmi tény. János egyszer ezt írja az első levelének a 4. fejezetében, hogy onnan tudjátok, hogy valakiben az Isten szent lelke van, hogy vallja azt, hogy Jézus testben megjelent. Az evangéliumnak az egyik legfontosabb része az, hogy konkrét tartalma van, és ez a konkrét tartalom történelmi igazság is. Azt mondja Pál, megjelent Kéfásnak, megjelent a 12-nek, megjelent még 500-nak. Ezek közül még ma is sokan élnek, azt a levelet nem lehetett volna megírni, ezt a korintusi levelet nem lehetett volna a gyülekezetnek megírni akkor, ha Pál ezt nem történelmi tényként kezelte volna, mert azt mondták volna neki, figyelj, nem így volt. És mi ma úgy félünk történelmi tényként közölni és beszélni az evangéliumot. Arról beszélni, hogy ami Jézussal történt, az valóság. Hogy ő tényleg feltámadt. Hogy ő tényleg élt. Hogy ő tényleg tanított. De nem csak ennyit mond el Pál, amikor sűrítetten elmondja az evangéliumot. Hozzáteszi azt is, hogy az írások szerint, az írások szerint, ó, bizony ez a Bibliánkról szól. Arról szól, hogy mindaz, ami történt, nem csak az új szövetséggel kezdődött, hanem az Ószövetségen keresztül az Isten munkálkodott, és a prófétáin keresztül meghirdette, hogy lesz egy szabadító, hogy lesz egy megváltó, és amit tudni lehetett, amiről Isten kihirdette, hogy lesz, az valósult most meg. Az Isten régóta szólt, és szól ma is. És az Úr Jézus Krisztust kijelentette úgy, mint aki valóságos emberként élt közöttünk, mint akit megfeszítettek, meghalt és feltámadott, és mindez azért, hogy az Isten terve valóra váljon. Tehát egyfelől az evangélium tartalma fix és történelmi. Másodjára az Isten igéjén alapszik. Az Isten igéjéből lehet megismerni Jézus személyét, felismerni Jézus személyét. Jézus azt mondja magáról, hogy az írások azért vannak, érti alatta az Ószövetséget, hogy felismerjétek, hogy én az vagyok, akinek mondom magam. Az evangélium pedig tanúvallomás is. Látták szemtanúk mindazt, ami megtörtént, és azt adták tovább, és az egyház mindenkor tanú. Nem szemmel láttuk az Úr Jézust, hanem az Isten szent lelke által ismertük meg őt annak, aki. Az Isten az ő szent lelke által egy ponton az életünkben megnyitotta a szemünket arra, hogy amit olvastunk, amiről hallottunk, arról megértsük, hogy ez igaz, hogy ez valóság. Vagyis először is Pál ezt az evangéliumot nem szégyelli. Nem szégyelli azt, amiről vallja, hogy történelmileg igaz, vallja, hogy megtörtént, vallja róla azt, hogy úgy történt meg, ahogy Isten elrendelte, az egy igaz Isten. Nagyon érdekes ez, főleg, hogyha figyeljük a médiát, ha figyeljük a kulturális tendenciákat, nagyon sokan beszélnek arról ma, hogy közeledik az iszlám, hogy a bevándorlás következménye egyfajta kulturális kényszer együtt élés lehet majd a jövőben. Igen, azt mondják ők magukról, hogy az egy Istent ismerik. Azt mondják magukról, hogy ők is az igaz Istenben hisznek. És azt mondják Jézusról, hogy proféta volt, hogy volt, és hogy proféta volt. De azt nem mondják, és nem vallják, sőt elutasítják, hogy az írások szerint, az Ószövetség szerint meg kellett halnia ennek a megmentőnek, és fel kellett támadnia. És azt nem vallják, hogy ez az evangélium igaz. És azt nem vallják, hogy aki Jézust ismeri, az ismerheti meg az egy igaz Istent. Pedig mi ezt az evangéliumot valljuk. Fontos tudnunk, hogy miért és hogy hogyan. Aztán rámutat egy egészen más és gyönyörűséges dologra is Pál. Nem pont itt, de eszembe jutott egy igehely, amikor készültem erre a prédikációra, hogy máshol is mondja azt Pál az evangéliumról, hogy az Isten ereje. A hívők üdvösségének számára. És ez úgy szintén a korintusi levélben van, Méghozzá az első fejezetben, hasonló módon, mint a római levélben, és ott kicsit hosszabban is beszél erről Pál. A 18. versben, az első fejezet 18. versétől kezdem olvasni az igét, válogatott verseket fogok felolvasni. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket, és miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Néhány nagyon fontos tanulságot tudunk ebből levonni. Az első, hogy az evangélium minden korban és kultúrában nonsens. Ezt véssük jól a fejünkbe. Minden korban és minden kultúrában nonsens. Amikor Pál először beszélni kezdett erről, akkor is az volt. Két fő közösségnek hirdette, zsidóknak és görögöknek. A zsidók azt mondták, hogy ez Isten káromlás. Ma úgy mondanám, hogy kirekesztő, hogy offenzív, hogy személyválogató, hogy diszkriminatív, olyan szép szavai vannak a mai kultúránknak arra, hogy hogyan jellemezze az evangéliumot, mint amire nem kell figyelni. Befogják a füleiket, nem akarjuk hallani. Így csinálták régen sokan a zsidók, amikor bement Pál a zsidagógába és hirdette ezt az evangéliumot. Azt mondták, nem akarjuk hallani. És ma is sokan vannak így az evangéliummal, nem akarják hallani. De az evangélium természetéből fakadóan ilyen. És a görögöknek bolondság. Ott van a filozófiájuk, a sok szép gondolatuk, és nekik az, hogy a földre jött egy ember, hogy a nagyisten földi emberré vált, aztán meghalt és feltámadt, és hogy ennek bármi haszna van ránk nézve, hogy ez legyen morális hatással az életemre nézve, hogy újítsa meg, hogy változtasson meg, hogy a bűneimet ez eltörli, ez teljességgel képtelenség volt. És a mai felvilágosult nyugati kultúránk, amelyik azt mondja, hogy na jó, álljon meg a menet, ez nem működhet. 2000 évvel ezelőtt meghalt egy férfi a kereszten, oké, legyen, elfogadom, történelmi tény, de hogy ez hogyan törli el a bűneimet, az sehogy nem fog a fejembe férni. Vagy hogy ez hogyan kapcsol össze Istennel, vagy hogy ebből hogyan lesz örök életem, ez nem fér a fejembe. És ma nagyon sok ember azt mondja, hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni, ez nekem bolondságnak hangzik. Mert a mai európai nyugati kultúrába, ahol minden tudományosan bizonyítani kell, és azt tűnik elfogadhatónak, amire azt mondják a reklámba is, hogy tudományosan bizonyított, ott az evangélium bolondság. És mi mégis itt vagyunk. Pedig ebben a kultúrában nőttünk fel. Vagyis ez az evangélium mégis az Isten ereje az üdvözültek számára, az üdvözülők számára. Vagyis mégis embereket meggyőz arról, hogy ez igaz. Az ő lelke által, az ő ereje által, azért, mert valóságos erő van benne. De értsük meg, hogy az evangélium minden kultúrában nonsens. És minden időben. Ettől nem kell félnünk. Nem kell igazodnunk. Nem kell átköltenünk. Nem kell megtoldanunk. Nem kell elvennünk belőle. És nem kell szégyelnünk. Isten ereje. Hogyan Isten ereje ez az evangélium? Mit jelent az, hogy Isten ereje ez az evangélium? Gondolunk rá így. Gondolok-e rá így, amikor úgy döntök, hogy valamelyik ismerősömnek, családtagomnak mégis az Úr Jézus Krisztus keresztjéről fogok beszélni? Olyan sok mindenről tudunk és szeretünk beszélni, próbáljuk így közelíteni, úgy közelíteni, így tálalni, úgy tálalni, hát ha valami lesz. De gondolunk arra, hogy maga az evangélium az erő. az a történelmi tény az, hogy az Úr Jézus élt, megfeszítették, meghalt és feltámadott. Hogy a bűneinkért halt meg, és hogy azért támadott fel, hogy nekünk örök életünk legyen. Ez az evangélium, pőrén. És azt mondja az Isten, hogy mégis ebbe, ehhez társítom az én szent lelkemnek az erejét. Ennek a hirdetéséhez. És ezen keresztül fogok emberi életeket megváltoztatni, sőt, üdvözíteni. Az evangélium ereje. Mennyire bízunk az evangélium erejében? Mennyire gondolunk úgy rá, mint ami Isten ereje? Amikor valakinek beszélni készülünk erről. Pál apostol azt mondja, hogy ezt az evangéliumot nem szégyelli. Ami nem azt jelenti, hogy népszerű volt vele. De azt jelenti, hogy nem szégyelli, mert tudja, hogy igaz. És mert tudja azt, hogy az Isten ezen keresztül menti meg a másik embert. És ez nagyon fontos. Mert lehetünk jó társaság, lehet, hogy kellemes velünk lenni, de ha sose szólunk az evangéliumról, mert szégyeljük, akkor el is lehet mellettünk nyugodtan kárhozni. A keresztről szóló beszéd bolondsága az, ami életmentő erő. És ebbe kellene nekünk belekapaszkodnunk. De hittel, de őszintén, és magasztalni az Istent ezért az erőért, és elkérni, hogy mutassa meg, ahogy munkálkodik ez az erő, és bátran mondani, szólni és bizonyságot tenni róla. Azt mondja egy helyen Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. És hogy só vagyunk. És miért? Ezekből élet támad. A világosság szükséges ahhoz, hogy élet legyen a földön. Mi vagyunk azok, akik közvetítjük az életet. Azáltal, hogy ami az Isten ereje, beszélünk arról. Amiről megtudtuk és megtapasztaltuk, hogy Isten azon keresztül munkálkodik a saját életünkbe, arról tegyünk bizonyságot. És aztán Pál apostol mást is elmond még erről a hihetetlen evangéliumról. Azt mondja, hogy Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Azt jelenti ez, hogy Isten az ő hihetetlen személyiségét az evangéliumon keresztül megmutatja nekünk. Megmutatja az igazságát, az igazságosságát, a hűségét. Egyfelől megmutatja az igazságát abban, hogy betartja az ígéreteit. Amikor beszéltem arról, hogy a 15. fejezetben a korintusi levélben az írások szerint mondja Pál az evangéliumról, akkor arról is szó van, hogy az evangéliumban valami valóra válik, amit Isten megígért. Isten megmutatja azt, hogy az ő ígéretei beteljesednek. Megmutatja azt, hogy fontos neki az embernek a megmentése. Nagyon sokszor a prófétai könyvekben hozzátársítja Isten az ő igazságát, az ő szabadításához. Azt mondja, úgy bánok a népemmel, hogy megszabadítom őket. És az evangéliumban pont ez válik nyilvánvalóvá. Az Istennek az ereje másfél, az Istennek a személyisége, hogy megszabadítja az övéit. Hogy szabadítót küld. kinyilatkoztatja, megvalósítja benne a saját igazságát. És Jézus ezt mondja egy helyen magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez az igazság azt is jelenti, hogy valóság. Olyan sok igazság van körülöttünk, olyan sok igazságnak mondott dolog van körülöttünk, és mindenki válaszza ki magának, hogy melyik a legjobb. Ó, de nekünk hívőknek egyedül az Isten igazságára kéne néznünk, ami megjelent az evangéliumban, ami megjelent a kereszten. Az, hogy az ember Jézus nélkül végtelenül elveszett, és nyomorult, és hogy ez változzon, azért az Istennek kellett emberré lenni, a földre jönni, és megtenni azt, amire mi képtelenek voltunk. Az Istennek tetsző módon is bűntelenül élni. Hogy a mi lázadó emberi természetünk helyett valaki végre úgy éljen, ami Isten előtt kedves és engedelmes. De ennél még fontosabb, hogy mindazt, amit az emberiség felhalmoz, istentelenséget, bűnt, gőgöt, gyilkosságot, rombolást, szeretetlenséget és önzőséget, mindazt, amit minden közösség felhalmoz, az Úr Jézus Krisztus ott a résre álljon, és mindazért a rosszért, mindazért a bűnért, ami az emberiséget nyomja és terheli, a kereszten halált halljon, a vérét ontsa. Igen, az Isten igazsága jelenik meg az evangéliumban. Egyfelől megmutatja, hogy milyen az ember, másfelől megmutatja az egyetlen kiutat, és megmutatja harmadjára azt, hogy az Isten szeretete milyen. Pál a 18. versben, egyből ezután, mint amit felolvastam, így folytatja. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Isten az ő haragját nyilatkoztatja ki a világ ellen, mert a világ megérdemli ezt a haragot az istentelensége miatt. De az evangéliumban az igazságát nyilatkoztatja ki, és az az, hogy meg akarja menteni a lázadó embert önmagától, a saját bűneitől és azoknak a következményétől, hogy a Szent Isten gyűlöli a bűnt, és a haragjával bünteti meg. És végül az evangélium egyetlen lehetséges utat hagy az embernek az életre, az pedig hitből való élet. Így vonja le Pál a konklúziót, az igaz ember pedig hitből fog élni. Megértve az evangéliumot, néhány dolog zajlik le az emberben, akik tényleg megértették az evangéliumot. Egy. Rászorulok az Istenre, az életem minden órájában, percében, évében, minden szakaszában. Mindig rászorulok az Istenre. Ha ő jelen van, az nekem jó. Miért? Mert magamtól bűnös és nyomorult ember vagyok. Nélküle szegény. És aki az evangéliumot megértette, az megértette ezt. Hogy kell az Úr Jézus Krisztus az életembe. Kell a megváltó, kell a szabadító. És aztán azt is megérti, hogy miért kell. Kell, mert bűnös vagyok, és kell, mert nem menekülhetek az Isten haragjától. Kell, mert szegény vagyok, és kell, mert szentségtelen vagyok, és a Szent Istennel nem lehetek közösségben. Csak akkor, ha amit az Úr Jézus Krisztus tett a kereszten, igaz, csak akkor. Csak akkor, hogyha az evangéliumot hittel megragadom, csak akkor tudom rendezni a viszonyomat az Istennel. Csak akkor van esélyem az örök életre, és csak akkor van esélyem a bűneimmel szemben való küzdelemre. És így az ilyen ember hitből fog élni. nincsenek érdemeink az Isten előtt. Olyan sokszor úgy vagyunk az Istennel, hogy én adok, és te is adsz majd. Te jó Isten vagy, te meg kell, hogy áldj engem, te gondoskodni fogsz rólam, ha jó vagy tényleg. És vannak elvárásaim és számláim, és benyújtom őket. És helyette, aki az evangéliumot igazán megérti, az megtapasztalja azt, hogy az a kegyelem és az a szeretet, amit Isten megmutatott nekem az ő fiában, az egyáltalán nem érdemlem meg azt. Egyáltalán nem tehetek érte semmit. És nem tudom, hogy az Isten miért szeret, és nem tudom, hogy az Isten miért irgalmaz, csak azt, hogy valamiért mégis megteszi. Akkor az ember megérti az evangéliumot, akkor a szíve megindul rajta. Egyfelől elkezdi szeretni Jézust, mint a megváltóját, mint a szabadítóját. Másfelől elkezdi magasztalni az Istent, mint aki nagyszerű és nagy dolgokat visz véghez. Harmadfelől meggyűlöli a bűneit, szabadulni akar tőlük, megvallja őket, igyekszik elhagyni őket. És negyedfelől nem szégyelli az evangéliumot. Nem szégyelli megvallani azt, ami az ő életét is megmentette, hanem bátran bizonságot tesz róla. A kérdéseim ma egyszerűek. Szereted-e Jézust? És szégyeld-e az evangéliumot? Csak ez a kettő. Hagyjuk meg a fejünk, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük. Köszönjük a te hirdetetett evangéliumodat. Most hadd adjunk hálát mindazokért, akiken keresztül szóltál hozzánk. Hadd adjunk hálát azokért a hívő testvérekért, akiken keresztül sokan gyermekkorunktól kezdve hallottuk a bátor bizonságtételt. Hadd adjunk hálát azokért a gyülekezetekért, ahol évtizedek óta, esetleg évszázadok óta szól az evangélium, a kereszt igazi üzenete. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged minden kitartó, szolgáló keresztény testvérért, aki nem higította föl, aki nem kurtította meg, hanem igaz módon beszélt az evangéliumról. Köszönjük azt, hogy te ehhez a te szent lelked erejét adod, és tudhatjuk ma is, hogy adni akarod és adni fogod, valahányszor ez hirdettetik őszintén és szívből. És könyörgünk azért, hogy adj ébredést, Urunk, ebben az országban, ebben a városban, ebben az egyházban, ebben a gyülekezetben, hogy sokan merjenek bizonyságot tenni rólad, és hogy sokak számára ne legyen továbbra botránkozás vagy bolondság az evangélium, hanem helyette üdvösséget adó, éltető erő. Urunk, meghajlunk előtted, és tudjuk jól, hogy a te kezed és a te lelked munkája nélkül tehetetlenek vagyunk. De Uram, te cselekszel, és te megdicsőíted a te nevedet. Ezért könyörgünk azért, hogy szánd meg ezt a népet és a sok istentelenségét, szánd meg a sok lázadását, és szólítsd magadhoz. Könyörgünk, hogy hadd lehessünk ebben engedelmes eszközeid, ki a maga helyén. Kérünk azért, hogy készíts el beszélgetéseket, lehetőségeket, hogy bátorítsd a szívünket, és hogy adj hitet, hogy jobban bízunk abban, hogy a te evangéliumodban elegendő erő van az élet megújítására. Olyan könnyen átverjük magunkat, és azt mondjuk, hogy mi nem szégyeljük. és közben nem keressük az alkalmát, hogy megosszuk. Ó, Uram, olyan könnyen visszavonulunk, és inkább nem beszélünk. Taníts minket bátor bizonságtételre, hogy részünk lehessen az életmentő szolgálatban is. És köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt elküldted a földre, hogy elküldted közénk, hogy elküldted értünk. Hadd könyörögjek azért, hogy hadd tudjuk őt szívből szeretni. Hadd tudjuk őt imádni azért, amit értünk tett. És könyörgünk azért, hogy gyászolóinkat, szenvedőinket te gyógyítsd, te vigasztald, neked van hatalmad rá. Könyörgünk, hogy gyülekezetünket te építsd, hogy te tedd egységessé, hogy egy lélekben, egy akarattal tudjunk szolgálni neked. És könyörgünk azért is, hogy hívjál még sokat a szolgálatba, hogy legyenek hívő lelkészek, hívő presbiterek és gyülekezeti tagok, akik merik és vállalják az evangélium hirdetését. Ó, Uram, és mindenek felett legyen a tied a dicsőség mindazért, amit véghez viszel és véghez akarsz vinni. Adj nekünk alázatot, és taníts minket gyönyörködni a te akaratodban. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Most mindenki a maga imádságát vigye az Úr elé. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk végéhez érkezve énekeljük a 464. dicséretünket. 464. dicséretünket összes versével énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jöjj királyom Jézusom! Oh. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.